Ez idővel, ha nem is múlt el teljesen, de átalakult ez is, mint ahogy a korunk is egy erőteljesebb, attraktívabb, másfajta színjátszás ugye dívlik most.
Megmaradtak ugye a régi klasszikus darabok, Shakespeare-ekkel, Csehovval, és akkor jöttek a fiatalok, jött ugye a Presser Gábor zenei vezetésével, említettük a popfesztivált, de ugye a Padlást, a Könyves Kelemet.
A Harsányok, ami játszott.
Jó estét, nyár.
Jó estét, nyár.
Jó estét, szerelem. Tehát egy másféle...
Egy zenés vonal
jött, igen,
ahol ugye főleg a fiatalok kaptak vezető szerepeket, és ott ők produkálhatták magukat, és ez már főleg a Marton érában volt, igen. Tehát a Marton Laci ideje alatt.
Csak nagyon sok Csurkán darabnak itt volt a bemutatója.
A Csurka darabokat a Horvai István rendezte, én az egyik legnagyobb sikerben benne voltam a Házmester Siratóban.
Feledhetetlen.
Drága Táborin úr a feledhetetlen, de hát mindenki jó volt abba, és nem is tudom, hány évig játszottuk, 5-6 éven keresztül rengeteget ment. De Csurkának még a Ki lesz a vállanya, akkor... De Horvai nagy Csurka specialista lett, a Csurka daraboknak a specialista. Csehovot és Csurkát illetve ugrattuk, és te csak csébetűs szerzőket szeretsz.
Ugye meg volt a klasszikus vonal, meg volt a kortárs vonal, és meg volt a zenés vonal is. Ugyanakkor, amikor megmaradt ez a fajta vígszínházas szellem, ami átlebegett mindenen, meg a Várkonyinak a felülről a figyelő tekintete, ugye 53 év ezen a színpadon, soha nem akart elmenni máshova?
Az igazság, hogy nem. Hát egy tisztoka, amit az előbb elmondtam, hogy jöttek ide hozzám a rendezők. Hát minek menjek el, hogyha ide jönnek? Egy teljesen más világ, ugye a Ruszt is, a Babarc is, Kaposvárról, Színetár, megint egy más világ, Harag György, a Jubimov. Tehát ezek mind olyan különböző stílusú, típusú, vérmérsékletű, mentalitású rendezők voltak, hogy nagyon változatosak. Egyszer azért a Balikó elcsábított, szegény Balikó Tamás, Isten nyugosztalja.
Olyan fiatalon meghalt egy nagy, igen.
Ő elcsábított Pécsre, akkor le is költöztem, kaptam a színház mellett egy lakást, ott lehettem, nem kellett állandóan próbák után Pestre fölutazni. Ott voltam lent egyedül, és játszottam még 3 vagy 4 nagyon jó szerepet, főszerepet a Balázsovics Lajos alatti játékszínbe, amikor a Lajos volt a direktora, az igazgatója. Tulajdonképpen ez a pécsi kiruccanásom, és a játékszínben.
És most a Rózsavölgyi Szalomban.
Most a Rózsa, hogy? Hát a Rózsavölgyi Szalomban, már nem is tudom, azt hiszem a harmadik, igen, előadás, amiben részt veszek, és ez a jelenleg futó darab, ugye ez a két pápa, ez butaság hasonlítgatni, de ez legalább olyan szeretettel játszom, és olyan nagy kielégülést jelent számomra, szinte, mint a Caligula helytartója, vagy a Volanda Mester és Margaritába. Tehát ez a Ratzinger bíboros, jelenleg is élő Ferenc pápa szerepe remekül meg van írva, és nagyon-nagyon szeretjük játszani. Az egyáltalán nem jelenti azt a főiskola, hogy aki elvégezte, az jobb színész annál, mint aki nem végezte el. Az lehet, hogy több minden tanult meg, vagy tanítottak meg vele. De hát a színészi mesterséget nem csak a főiskolán lehet megtanulni, sőt, nem akarok én most a főiskola ellen beszélni, de a színpadon az idősebb nagyszerű kollégáktól, és hát az élet, az rászoktatja az embert, hogy raktározzon el dolgokat, figyeljen meg dolgokat. Egy színész különben is színésznek olyannak kell lenni, mint egy kisgyereknek, hogy minden érdekli, nyitottanak kell lenni a dolgokra, ez a kíváncsiság, ezt idős korba is meg kell őrizni, hogy rácsodálkozik az ember, fölfedez dolgokat, amiket be lehet építeni az alakításba.
Hát a tanítás soha nem akart tanítani, de ugye annyira elfoglalt volt, most csak a színpadról volt eddig szó, soha nem akart tanítani, nem, vagy tehát tovább tanítani?
Nem akartam. Érdekes, én rengeteg fiatal, sőt, Iglódi Pista szegény őseim, rengetegen meghaltak, a Horvai is is csábított, mondta, hogy menjek el hozzá tanársegédnek eleinte, aztán majd kapok osztályt, mindent az Iglódi is többször a nyakamra járt. Nem, a feleségem mondta, hogy te ne taníts, te nem vagy tanáralkat. De mondtam is a fiataloknak, akik megkerestek, hogy ha bármi gondotok, problémátok van, akár szakmai, akár magánéleti, szóljatok, és akkor iszunk egy sört vagy egy kávét, és az alatt, amellett én elmondom a véleményemet, az elképzeléseimet a problémátokról, és ez úgy megmaradt, tehát civilként azért sok fiatal keresett már meg, meg még most is, hál' Istennek, még van egy-két srác, aki megkeres. De én nem szeretek borsóra térdepeltetni, én nem szeretek letolni embereket, nem azért, mert szent ember vagyok, szó nincs arról, nem vagyok szent ember, de nagyon nehéz tanítani ezt a pályát, ezt a színészetet. Majd, hogy nem kimerem mondani, hogy nem is lehet. Lehet megtanítani a technikai részét, tehát a színészet technikai részét, beszélni.
Ki tanította?
Nekem Gáti József volt a művészi beszédtanárom, és Fischer Sándor a úgynevezett technikai beszéd. És hát a Szinetár Miklós és a Simon Zsuzsa voltak a színészmesterséget oktató tanárok. De hát abban is szerencsém volt, hogy a párhuzamos rendező garnitúra, ugye mi jártunk a színészekre, és a rendező akkor egy nagyon erős osztály volt, mert oda járt az Asher, a Szőke István, akit most már nem nagyon ismernek, mert azt hiszem, hogy szívével valami betegséget összeszedett, és
ő is nagyon hal, igen.
És kíván, ő rendezett egy nagyon jó vizsgát nekem, a Büchnernek a Leonsz és Lénáját. A Leonszot játszottam benne. Igen, emlékszem, Bánsági Ildikó osztálytársam volt a Rosetta, és a Kútvölgyi Erzsi volt a Léna.
A Kútvölgyi Erzsébettel itt ezen a színpadon végig.
Ő alattam járt iskolára, Vámos László osztályába, de aztán egy év múlva őt is szerződtették, és hát vele, és ugye 52 éve kollégák vagyunk. Nagy öreg a Halász Jutka, a Kern, én meg a Kutvölgyi. Nagy öregek. Hát még a Várkonyi szerződtetett.
És végig színpadon is, végig jelentős szerepekkel. Volt olyan, amit szeretett volna, és kimaradt színpadi szerepek közül?
Hát nézze, azt hiszem, hogy a Rómeótól, meg a Hamlettől már elbúcsúzhatok.
Igen. De azt szerette volna?
A Hamletet azt igen, igen, a Rómaot kevésbé.
Olyan vonzó jelenség színpadon, végigkísérte szerepeiben is a színpadon, nem?
Igen, nagyon érdekes, hogy ha végignézem a szerepsoromat, a szerepeket több volt az úgynevezett negatív szerep. Bizony, bizony, aminek én nagyon örültem, mert azok az izgalmas, azok a jobb szerep, azok az izgalmasabb szerepek. Tehát ezek a pozitív, szép fiúk, vagy nem tudom, hogy fejezem ki magam, ezek sokkal egysíkúbbak, egyvonalúbbak. Például az isteni szerep volt, az egy tévész, a Besenyei Ferivel játszottam együtt a Szerelem Bolondjai című Jókainak egy viszonylag kevésbé ismert, de nagyon izgalmas regénye, azt csinálta meg Hajdúfi Miklós egy kétrészes tévéfilm, és a Besenyeinek a titkárát játszottam, aki az eseményeknek a mozgató rúgója volt. Halálosan megbízott benne a főnöke, a jobb keze voltam, de ugyanakkor, hogy mondjam, szerelmibe voltam, én is szerelmes. Tehát így ilyen furcsa, bonyolult viszony volt, egy most furcsa, bonyolult háromszögről szólt tulajdonképpen a film. Nagyon-nagyon szerettem.
Filmekben és a tévéjátékokban, a tévésorozatokban elsősorban ez a mindenféle éppen a sármos férfi összes halánték a női szívek.
Igen, de hát a Hajdúfinál játszottam 9 tévéfilm főszerepet, és azok között hát például a Napóleont játszhattam, a Száraz György császárlátogatás című novellájának a tévéfilm változatában. Eljátszottam ezt a Szerelem Bolondjai titkár szerepét. Eljátszottam a első világháborús katonaorvost, tiszti orvost játszottam. Ott is, hogy úgy mondjam, szinte több ilyen fura, én utálom ezt a pozitív szerep, meg negatív szerep, ember van, ember, és bennünk tulajdonságok vannak az emberben, jó tulajdonságok, szép dolgok meg vannak, gonoszságok vannak, rossz dolgok. Tehát az ember teljes bonyolultságában kell egy színésznek visszaadni, úgyhogy inkább így mondanám, hogy hál' Istennek kevés egysíkú szerepet játszottam. Ha az embernek egy szerencsés alkata van, az embernek van egy orgánum.
Ez mennyiben segített, és mennyiben gátolta? Nekem meggyőződésem, hogy ahogy az embert a csúnyasága is gátolja.
Karaktere.
Az, hogy mennyiben segítette az, hogy látványilag, megjelenésileg, hangilag egy nagyon-nagyon vonzó személyiség. Önmagában annélkül, hogy szerepet
játszanak. Igen, de mondjuk ezek az úgynevezett technikai dolgok, ezek az Istentől vannak. Már nézze, ha az ember nem él vissza vele, akkor az segítség. Ha visszaél vele, akkor már egy modorosság, egy rossz dolog, nem szép dolog visszaélni semmivel se. És hát csak azt mondom, hogy szegény Páger Antalnak alig volt hangja. Úgyhogy ilyen pici kis...
Mégis, lehetett érteni?
Lehetett érteni, azért, mert kiváló beszédtechnikával rendelkezett, tehát jól artikulált, elől beszélt, és megértette a közönség.
Ezt kellett gyakorolni, hogy a hangja, mert varázslatos.
Ez egy gyakorlós pálya. Borzasztó önuralom, szorgalom kell hozzá, amíg az ember magát a beszédet is úgy tanulja meg, hogy nem tűnik, vagy nem hat úgynevezett szép beszédnek, mert az is idegesítő, amikor valaki túl szépen beszél. Az nem természetes. Érthetően kell beszélni, nem szépen. Plasztikusan, érthetően.
Folyamatosan színpadon volt, és színpadon van. Rengeteget filmezett, filmszerepek, és addig, amíg nagyon sok volt, ugye sorozatok, addig nagyon-nagyon sok. Mi volt a különbség, vagy már ott is nagyon-nagyon sokfélét játszott?
Hát nézze, ahány szerep, annyiféle ember, annyiféle figura, annyiféle lélek, és tulajdonképpen egy szerepet akkor kezd el igazán az ember hitelesen alakítani, vagy játszani, vagy élni, amikor egy kicsit a lelke egyik fele azzá is válik, akit játszik. A másik fele az önmaga marad, és azt soha nem szabad föladni a lelkednek azt a részét, amit te vagy. Mert ha azt teljesen föladod, és csak arra törekszel, hogy annak a figurának a lelke legyen benned, amit játszol, az hiteltelen lesz. Mert az adja meg a hitelét, ha az ember a saját indulatával, a saját koncentrációját is beleviszi, attól lesz hiteles az a figura, amit játszik.
De hát olyan sokat játszott, tehát folyamatosan ugye tévéjátékokban, filmekben, hogyan sikerült ezekben, azért tudott hiteles lenni.
Szorgalmas is voltam, én szeret minél hamarabb elsajátítani a szöveget, tehát nem az utolsó pillanatra hagyom, és akkor tud az ember igazán hatásosat vagy jót csinálni, akkor tud katarzist csinálni, hogyha a dolgok technikai részével már nem foglalkozik. Tehát azzal, hogy hogy beszélek, hogy milyen mondat következik, mi jön. Tehát úgy kell a szöveget tudni, mintha ott hiket nunk itt, és most
születne meg.
Igen. És de ehhez viszont nagyon meg kell tanulni.
A filmrendezők és a tévérendezők között, ugye a színpadi rendezők között említettünk egy párat. Ugyanígy tudunk említeni?
Elsősorban a Fábri Zoltán. Említeném, hogy óriási figura volt, tehát egy mély kultúrájú, szakmáját, környezetét, színészeit, rendkívül tisztelő, szerető és nagyszerű színészvezető volt. Hát nekem a legemlékezetesebb munkám a 141 perc a befejezetlen mondatból.
Szintén Déri.
Szintén ilyen érdekes Déri, igen, egy kicsivel jobb, mint a Popfesztivál. Az irodalmi mű, igen, a Vidovics szerepét játszottam benne, és hát egy boldogság volt a Zoltánnal dolgozni a Fábrival. Nagyszerű, de mondom, a tévérendezők akkor ugye, hát Hajdúfival, aki egy nagyon nem könnyű természetű ember volt, de mondom, 9 főszerepet játszottam el már, vagy a Nemere Lászlóval is nagyon jókat csináltam, Málnai Leventével például a Megbízható úriember, az is az egyik kedvenc filmem lett. A Szabó Magda férje, Szobotka Tibor, itt egy kiváló írónak tartok. A Szobotka Tibor regényéből készült ez a film. Tehát ugye említhetném az Esztergályos Karcsit is, akivel Claudiust játszottam a Hamletbe. Gál Tilaci volt akkor a Hamlet, én voltam a Claudius, és még pedig még egy híres szerepet játszottam, a helytartóba, Rolf Hohut helytartóba, amit a keresemi igazgatása Kazimírék alatt a Táliában.
Nagyon-nagyon erős előadás volt.
És az Esztergál is ezt fölvette, tévéfilmet csinált belőle, és abban a Gerstein szerepét játszottam, egy német tiszt. A Kazimír féle előadásban a Mécskarcsi játszottam. Úgyhogy rengeteget, és még nagyon sokat, és bocsánat azoktól, akiket kihagy.
Van Lukács Sándor Kossuth Díjas színművész, és van Lukács Sándor költő. Ez két önértékkel bíró entitás. A színészet az exhibicionista műfaj. A költészet is olyan, de könnyű megosztani azt a fajta lelkiséget, ami ugyanúgy egy szelid lélek.
Nem értek egyet magával, amit az elején mondott, hogy exhibicionista. Én például a szemérmes színészetet szeretem. Tehát én azt a színész szeretem, aki színpadon egy fürdőszoba van, abban olyan természetesen viselkedik, játszik, csinál valami, mint ha ott van. Most nem éppen arra gondolok.
Igen, hát azzal, hogy kiállt.
De nem mindegy, hogy vannak az úgynevezett, azon túl, hogy exhibicionista dolog, tehát az ember a testével, fizikumával megnyilvánul, de még erre plusz exhibicionistán játszanak is. Tehát nagyon túlzottan föl, igen, hívják magukra a figyelmet a játék közben. Én szeretem, mondom, nem véletlenül találtam ki ezt, hogy a szemérmes színészetet. Inkább légy mindig kevesebb, mint több. Inkább légy 3 fokkal kevesebb, mint egy 0,5 fokkal több. Nem tudom, érti-e, hogy...
Értem. Látott a környezetében olyat, vagy azt mondta, hogy én nem olyan szeretnék?
Igen. Egyszerűen úgy született, hogy láttam olyan alakításokat bizonyos előadásokban, amiben bizonyos kollégák azért nem tetszettek, mert sokak voltak. Sok. Több volt. Nagyobb indulatokat csináltak. Jobban fájt a szívük, mint amennyire kellett volna, és ezeket nem szeretem.
Versek születtek. Most már 9 köt.
9,5. Mert a Jung Zsenivel csináltam egy közös kötetet.
Hogy akadtak egymásra? Zseni képeit nagyon szerettem.
Igen. Mondta, hogy majd dolgozik egy sorozaton, és hogy esetleg nem lenne kedvem a képei mellé egy-két verset. Én mondom, próbáljuk meg, mondom, mutassál, aztán. Igen. És akkor úgy alakult, hogy nem a 2-3, hanem az egész kötetnyi vers, tehát majdnem mindegy, nem mindegyik, de majdnem mindegyik képéhez van írt. De mondom, ez egy ilyen félkötet. Hát ez egy külön dolog. Az írás az nálam nem alárendelt viszonyban van, hanem mellérendelt viszonyban van a színészettel. Tehát nálam ugyanolyan fontos, és egyforma energiákat teszek bele, mint a színészetbe. Tehát nem, ezt nem is szeretem, hogy a színész, ja, az írogat is. Ezt utálom. A költő és színész. Azt így szeretem, nem nagy képviségből, vagy nem, csak legalább annyi energia van benne, mint a színészetben. Sőt, most már azt vettem észre, hogy ugye már idősebb vagyok, és kevesebb lehetőség van 70-en felül egy színésznek, 30 és 50 között, mint tudjuk. Nem mondtam ezzel nagy újdonságot. Majdhogy nem, mostanában többet írok, mint színészkedek.
Ez a szelíd hang. Ebben a nagyon acsarkodó, nagyon indulatos, mindenféle gyűlölettel és mindenfélevel teli világban hogyan sikerült ezt így, így megőrülni, hogy a pályán is, tehát a színművészetében is, és a versei lelkületében is.
Hát azért ez a szelíd hang nem mindig szelíd, hogy egész őszinte legyek. Nyilván, hogyha a feleségemmel egy 1/2 órát beszélgetne, akkor azért más megvilág. Na most ezt nem azt mondom, hogy ő rosszakat mondana. Nem, csak ő pontosan tudja, hogy bennem micsoda őrületes szenvedélyek, meg indulatok vannak. Az egy más dolog, hogy akár a civil életben, a civil közlekedésben én mindig is igyekeztem, és ezt főleg apámtól tanulhattam, és ő terelgetett nagyon finoman, okosan afelé, hogy addig még nem bántanak, fiam, téged, te se bánt senkit.
Könnyű ez, mert azért annyira de már...
Mikor milyen, attól függ, milyen szituációban van az ember, és attól függ, hogy ki a partner, amikor nem olyan könnyű. Sőt, ezen a pályán, ugye 50 évvel, tehát itt ugye mindenki a legjobbak, és ez egy természetes tulajdonság, hogy én akarok, rám figyeljenek a legjobban, én álljak a legjobb helyen, a legnagyobb fény rám irányuljon. Na most itt megtalálni a hangot a kollégákkal nem mindig egyszerű.
De hát sikerül, nem?
Hát hol igen, hol nem. De én igyekszem fölöslegesen nem megbántani a partneremet. Van, amikor kemény vagyok, de egyrészt soha nem én kezdek keménykedni, de oda már eljutottam elég régen, és ezt pontosan tudják is, hogy nem is keménykednek velem, mert tudják, hogy nincs értelme.
Mert kemény.
Hát mert, hogy mondja, hát mert tudok én fal menni, ami lepereg, meg visszaüt. De hangsúlyozom, nem, szóval az alaptermészetem az tényleg az, hogy békében megbeszélni.
Ez átjön, mert olyan biztonságot, a jelenség maga biztonságot ad. A színpadi létről még egy picit, hogy 70-en túl milyen a színpadon, milyen szerepek vannak, milyen lehetőségek vannak.
Hát egyre kevesebb. Hát ezek az úgynevezett nagy idős szerepek, a Lír király, a Prospero, de most csak hirtelen ez a két szerep jutott eszembe.
Lenne szerep álom, vagy vágy?
Hát, fene tudja. Hát mondom, jóval kevesebb van, és az a baj, hogy meg kell nézni, hogy amerikai színészek. Egy amerikai színész 50 és 80 között is még mennyi szerepet írnak neki, írnak a karakterére, kitalálnak szerepeket. És én például a magyar filmeknél is azt hiányolom, és attól vagyok egy kicsit elszomorodva, hogy ezek a fiatal filmrendezők, ami egyrészt természetes dolog, a saját korosztályukkal dolgoznak. Igen. Tehát olyan szerzői könyvek, szerzői forgatókönyvek születnek, amik szóval...
Mint hogyha nem létezne ez a korosztály, igen, pedig hát még világon
van. 60 fölött. Tehát olyannyira, hogy még hatalmi helyzetben is vannak. Nagyon komoly feladatokat lát el egy 60 és 80 között lévő bármilyen téren működő, dolgozó ember. És ezeket nem nagyon veszik figyelembe. Hát nem tudom, úgy emlékszem, hogy a Gene Hackman, aki egyik kedvenc színészem volt, hát az is 70 fölött mekkorákat játszott.
Olyan szerepek, persze.
Igen. De hát az vonatkozik, ez a Robert De Niro.
Meg az Al Pacino.
Tehát 40 fölött nem szűnik meg az élet, a színészet. Itt Magyarországon meg nagyon sok rendezőnél, sok fiatal rendezőnél megszűnt. Azt hiszik, hogy csak a saját korosztályokon keresztül fejezhetik ki magukat.
Én nagyon szépen köszönöm. Színházi kritikusok céhe idén 46. alkalommal adja át a színkritikusok díját, amellyel a 2024-25-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismeri el. A díjátadó, amelyen a Dante közösségi alkotótér alapítói Gulyás Herman Sándor és Jász Berényi Gábor közreműködnek, szeptember 15-én lesz az 5-10-ben. Életműdíjat Blasek Gyöngyi bábművész kapott idén. A színházi kritikusok céhe kurázsi díjjal a bátorságot és a társadalmi felelősségvállalást ismeri el. Idén ezt a díjat a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház volt munkatársai kapják. A Színházi Kritikusok céhe 2022-ben alapította a Jövő díjat, amely az évadokon átívelő progresszív társadalmi értelemben is jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve előadások számára adható. Az idei díjazott az Apertura. A Színházi Kritikusok céhe külön díjjal ismeri el Mácsai Pált, az Örkény István Színház az alapító igazgatóját. A Gyermek és Ifjúsági Színházi Előadások kategória díját most a díjazott a Budapest Bábszínház Hamupipőke produkciója. A Színházi Kritikusok díjának várományosai, legjobb független színházi előadások Félkegyelmű, Forte Társulat, Szkéné Színház, rendező Horváth Csaba, Sirály, Apertura, Stuart Mária, Stúdió K Színház, rendező Nagy Péter István. A legjobb közszínházi előadás Háza blokkok között, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Színház Tompa Miklós Társulat, rendező Radu Afrim, a Kétfejű Fenevad, Miskolci Nemzeti Színház, rendező Szűcs Artur, a Vihar, Tamási Áron Színház, Sepsi Szent György, rendező Bodó Viktor. A legjobb szórakoztató színházi előadás Brooklyni Mese, Orlai Produkció, rendező Szabó Máté, Csókos Asszony Miskolci Nemzeti Színház, rendező Szűcs Artur, Minden jót Leo Grande, Bástya Színház, rendező Keresztes Tamás. Legjobb rendező Kétfejű Fenevad, Miskolci Nemzeti Színház, rendező Szűcs Artur, Lilium Figura Stúdió Színház, Gyergyó Szent Miklós, rendező Albu István, Pergünt, Budapesti Bábszínház, rendező Szikszai Rémusz. Legjobb női főszereplő Pesőci Réka, Az igazság gyertyái, Budaörsi Latinovics Színház, ez Székely Csaba darab, Pogány Judit, A szerelem, Örkény Színház és Szilágyi Mária, Lilium Figura Stúdió, Gyergyó Szent Miklós. A legjobb férfi szereplő Böröndi Bence, Cyrano, Budaörsi Latinovics Színház, László Csaba, Házablokkok között Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat, Spálfi Tibor, a Vihar, Tamási Áron Színház, Sepsis Szent György. A legjobb női epizód szereplő Csákányi Eszter, Boldogtalanok, Örkény István Színház, Haltai Petra, Az igazság gyertyái, Budaörsi Latinovics Színház és Korodi Janka, a Vihar, Tamási Áron Színház, Sepsis Szent György. A legjobb férfi epizód szereplő Konyogtő Endre, a Vihar, Tamási Áron Színház, Sepsis Szent György, Nagy Pál Gábor, Stuart Mário Stúdió K Színház és Rózsa Krisztián, Rómeó és Júlia Miskolci Nemzeti Színház. A legígéretesebb pályakezdő Bíró Panna, Dominika, Gárdenő Klaudia és Varga János Sára. A legjobb új magyar drámai színpadi szöveg Jánosi Lajos, Török Tamara Ítélet, Kárpáti Péter térkép a túlvilágról, Tompa Andrea, Gáspár Ildikó, Sokszor nem halunk meg. Legjobb díszlet Boldogtalanok, Örkény Színház, tervezős Nábel Zita, Háza Blokkok között Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, tervező Kupás Anna, Lilium Figura Stúdió Színház, Gyegyó Szent Miklós, tervező Márton Erika. Legjobb jelmez Büszkeség és Balítélet, Vígszínház, tervező Kálmán Eszter, Kétfejű Fennevad, Miskolci Nemzeti Színház, tervező Szűcs Edit, a Nyúl Füle, Örkény István Színház, tervező Nagy Frusina. Mindhárom tervezővel hallgathattak már beszélgetést a színpadképben. A legjobb színházi zene Büszkeség és Balítélet, zeneszerző Mester Dávid, Kétfejű Fennevad, zeneszerző Cser Ádám, Nyúl Füle, Dorgai Marcell. Külön díj Fábián Péter, a Szegedi Nemzeti Színház Iván a Rettentő című előadásának szövegkönyvéért, Török Tamara, a Katona Józsa Színház Egy nyár című előadásának dramaturgiai munkájáért, Závoda Péter, a Budaörsi Latinovics Színház Színálnó című előadásának szövegkönyvéért. Tehát kritikusok díja, az díjkiosztóra szeptember 15-én az 5-ös 10-ben kerül sor. Önök Józsárnes műsorát, a színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.